Olvassuk meg most, testvérek, Lukács evangéliumából a 24. rész 18. versét, és ehhez néhány gondolatot hadd fűzzek hozzá. A részlet abból a történetből származik, amikor Jeruzsálemből Emmausba, egy kis faluba tart az Úr Jézusnak két tanítványa húsvét reggelén, és Jézus csatlakozik hozzájuk, de nem ismerik fel. Ekkor hangzik el ez a mondat, a tanítványok kérdezik Jézustól: csak te vagy-e jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, miféle dolgok történtek abban ezekben a napokban? Hát ezt kérdezték, ahogy mondtam, az emmausi tanítványok a feltámadt Jézustól. Manapság is sokan nem tudják, hogy mik történtek ezekben a napokban. Kérdés, hogy te tudod-e? Tudod-e először a nagy hétnek az eseményeit? Ahogy a Biblia történelmi beszámolói eléd adják, mert a Bibliában előttünk van maga az esemény sor. Ismered-e ennek az esemény sornak a részleteit? Vagy ha az egyes részleteit ismered is, azokat is csak homályosan. Nos, hadd biztassalak benneteket, minnyájatokat, hogy ismerjétek meg részletesen a nagyheti eseményeket. Vegyétek kezetekbe tehát a Bibliát, szánjatok időt arra, hogy csendben elolvassátok a szem- és fültanúknak a beszámolóit, és így járjatok utána, hogy mi történt pontosan. Ne elégedjetek meg azokkal az információkkal, amiket innen-onnan hallhattok ezekről az eseményekről, mert a legtöbbjük féligazság, vagy éppen egyenesen hazugság, hanem menjetek a tiszta forráshoz, ahogy Bartók mondta annak idején, csak tiszta forrásból, menjetek a Bibliához, nyissátok ki Máté, Márk, Lukács, János evangéliumait, lapozzátok fel mindegyiknek a végét, és megtaláljátok a pontos leírását a nagy hét eseményeinek. Olvassátok el ezeket, és lássátok mindig a történet főszereplőjét, az Úr Jézust. Figyeljetek az ő személyére, az ő beszédére, az ő tetteire ebben az egész történetben. Másodszor azt szeretném kérdezni tőletek, hogy tudjátok-e, hogy ami akkor és ott történt Jeruzsálemben, mindazt századokkal az események előtt részletesen megjövendölték a próféták, és leírták az Ószövetség könyveiben. Jézus éppen ezeknek az emmausi tanítványoknak mondta, hogy be kellett teljesednie mindazoknak, amiket róla megírtak Mózestől kezdve a próféták. Mert róla írtak Mózes és a próféták is. Azok a dolgok, amiket pedig az Ószövetségben, annak 39 könyvében olvasunk, azok részletesen beteljesedtek az Úr Jézus életében. Azok a proféciák, amik mindazt megjövendölték, ami Krisztus után 30 vagy 33 körül bekövetkezett, azok a proféciák némelyike 1000 évvel Jézus előtt hangzott el, más részük 650-700 évvel Jézus születése előtt, ismét más része 500 évvel Jézus születése előtt. És itt olyan részletek vannak, amikbe érdemes egy pillanatra csak belenézni, mert például Dávid a 41. Zsoltárban elmondja, hogy a Mesiásnak árulója lesz, az áruló a Mesiás barátja lesz, az áruló a Mesiás kenyerét eszi, és mégis fölemeli a sarkát ellene. És utána Máté evangéliumában olvasunk Júdásról, akit Jézus a barátjának nevez, amikor jön elárulni a Getsemáné kertben, és még előbb egy tálból esznek. A Mesiás kenyerét eszi. Felemeli a sarkát mégis a Mesiás ellen. Olvasunk egy Krisztus előtt 520-ból származó proféciában arról, hogy a Mesiást 30 ezüstre fogják értékelni. És aztán olvassuk az evangéliumban, hogy Júdás ennyi pénzt kap a főpapoktól az árulásáért, a messiás elárulásáért. Megjövendöltetik, hogy a messiás olyanná válik, mint akire nem nézünk rá szívesen. Hát olyan is lett. Olvassátok a Bibliában a történetet arról, hogy azon az éjszakán, amikor elfogták, onnantól kezdve egyfolytában ütötték, verték, aminek következtében eléggé el szokott torzulni az ember arca. Olvassátok, hogy a fejébe tövis koronát nyomtak, amely tövis koronát ilyen 5 és 8 cm hosszúságú tövisekből álló gajakból fontak össze, és utána ezt még ráadásul nátszállal a fejébe is verték Jézusnak. Olvassuk, hogy megostorozták, a Pilátus történetében hallottuk ezt, ami azt jelenti, hogy ilyen sok ágú ostorral, amelybe voltak belefogva, belefonva különböző vasdarabok és különböző csontdarabok, amikben, hogyha oda csaptak egyet az embernek, az utának fél hátát leszette. Ezzel megostorozták Jézust, sokan nem is élték túl már a rómaiaknak ezt az ostorozási technikáját. Valóban olyanná lett, mire a kereszthez ért, hogy ott már ránézni nem volt senkinek se indulata, meg kedve. Olvassuk tehát, hogy beteljesedett ez a profécia is. Olvassuk a Bibliában, hogy a messiás maga mondja, hogy kutyák vettek körül. Kutyák vettek körül. Ezek a zsidók nyelvén a pogányokat jelentik. Jézus keresztje körül ott állnak a pogányok, a rómaiak. A rómaiak is. Olvassuk, hogy bűnösök közé számláltatik egy Krisztus előtt 700 körül származó proféciából. Oda is sorolták a bírái bűnösök közé, köztörvényes bűnözők közé, és oda is feszítették föl a Golgota keresztjén. Olvassuk ugyanott, hogy ruháit szétosztják sorsvetéssel, és aztán mit csinálnak a római katonák, akik biztos nem ismerték ezt a régi proféciát, a köntösére sorsot vetnek a keresztje alatt. Olvassuk azt is Ézsaiás könyvében, hogy a messiás imádkozik majd a gyilkosaiért, és mit tesz Jézus a kereszten. Olvassuk, hogy epével etetik és ecettel itatják majd. Ugyanez megtörténik, megint csak római katonák részéről. Olvassuk azt is, hogy a messiás csontjait nem fogják összetörni a 34. Zsoltárban. És aztán olvassuk a beteljesedést János evangéliumában, hogy nem törték össze a csontjait, a lábszár csontjait, mert mire összetörték volna, látták, hogy meghalt. Fölösleges siettetni még a halálát. Olvassuk azt, hogy a gazdagok közé kerül kínhalál után. Hallottunk Arimátiai Józsefről, aki a zsidók egyik főembere volt. És ő maga az ő sírját, amely sír nem a köznép sírjai között volt, hanem rendkívüli helyen, az ő sírját ajánlotta fel, hogy oda temessék el Jézust. Oda is temették el, onnan is támadt fel. Pontosan úgy, hogy a 16. Zsoltár mondja, a messiás azt mondja ottan, nem hagyod az én lelkemet a sírban. Kedves testvérek, nem sorolom tovább. Mert itt ennyi is elég annak érzékeltetésére, hogy ezek a proféciák nem értelmezhetők akárhogyan. Nem olyanok, mint a nagyhírű Nostradamus proféciája, melyiket így is, meg úgy is, meg ezerféleképpen lehet értelmezni. És melyiket úgy hirdetnek, hogy ő a nagy jós. Itt egyféleképpen érthető proféciák vannak a Bibliában, amik egyszerre Jézuson, az ő életében, halálában, föltámadásában beteljesedtek. Beteljesedtek, és ez mindenképpen különlegessé teszi azt a nagyheti eseménysort, és különösképpen is fölhívják a figyelmünket Jézusra. Mert senki nincs, testvérek, akinek az életében ennyi jövendőlés, ilyen régi jövendőlések, ilyen matematikai pontossággal, gyakorlatilag nulla valószínűséggel beteljesedtek. Mert annak az esélye, hogy egy valakinek az életében mindezek a proféciák beteljesednek, ennek a matematikai valószínűsége egyenlő gyakorlatilag a nullával, és mégis beteljesedett. Mert az Isten nem hazudik. Nem olyan, mint az ember, ahogy olvassuk a Bibliában. Kedves testvérek, tudjátok ezeket a dolgokat? tudjátok, hogy mi történt ott Jeruzsálembe annak idején. És tudjátok meg azt is, hogy azok megírattak előre, amik ott megtörténtek. És végül tudjátok-e, hogy ezek az események miért történtek? Miért történtek? Mert mindig ez a nagy kérdés. Bármi történik velünk vagy körülöttünk, mindig megfogalmazzuk, hogy miért engedte meg ezt az Isten. Hát gondolkozzunk el, testvérek, hogy miért engedte meg az Isten, hogy Jézussal mindez történjen. És olyan jó, hogy nem nekünk kell kitalálni a választ, hanem azt megadta nekünk maga Isten a Bibliában. Ottan pedig azt a magyarázatot találjátok, és találjuk, hogy Isten ennek a világnak a teremtője, és gondviselője, fenntartója, tulajdonosa, a leghatalmasabb és a számunkra felfoghatatlan személy a mindenségben létezik. És ő megszabta ennek a teremtett, általa teremtett és fenntartott és irányított mindenségnek a törvényeit. És ezeket a törvényeket követi is a természetrendje. Követi is a természetrendje, de az ember az első emberpártól kezdve a lázadás útjára lépett, és nem követi Isten törvényeit. Ezért az emberiség, testvérek, melynek mi is tagjai vagyunk, te is, meg én is, az emberiség Isten ellen lázad. Isten szemében lázadó az emberiség. És lázadásunknak kézzel fogható bizonyítékai vannak. Lázadásunk kézzel fogható bizonyítéka, hogy az Isten által elénk adott törvényeket mi nem tartjuk be, megszegjük azokat. A világ mindenség ura odaadta törvényeit a természetnek, és a holt természet követi azokat a törvényeket, de mi az első emberpár óta nem követjük azokat. Mi felülírjuk az Isten törvényeit. Se az Istennel kapcsolatos kötelmeinket, se az embertársainkkal kapcsolatos kötelmeinket nem tartjuk be. Sőt, nem csak, hogy nem tartjuk be, mondom, felülírjuk. Új kőtáblákat írunk, és azok szerint akarunk élni, és azok szerint élünk is. Amire azt mondta Isten, hogy ezt ne tedd, mi azt mondjuk, nyugodtan tedd. Ő parancsolta például azt, hogy szeressük őt mindenek előtt, és ne legyen rajta kívül más Istenünk. Erre jövünk mi, akik Istent nem istenítjük, sőt, helyette önmagunkat istenítjük. Én vagyok az Isten. Nem az ő akaratát, hanem a magunk akaratát valósítjuk meg. Szava nem érdekel minket. Bezzeg érdekel a népszava. A népszava. A sztárplegykák, a tévé hazugságai, meg sok minden. Arra mindig van időnk, meg erőnk azon elgondolkozni, arról beszélgetni. De az Isten szava arra nincs. A szívünk közönös az Isten iránt, és bezzeg nem közönös az önmagunk érdeke iránt, vagy a pénz iránt. Nem riadunk vissza az Isten nevének a meggyalázásától se, de bezzeg mindent megteszünk a magunk nevének a megdicsőítéséért. Nem szenteljük meg az Úr napját, és amit arra kellene fordítanunk, hogy neki szenteljük, azt is hiába valóságokra fordítjuk. Nem tudom, hogy kell-e még sorolni, testvéreim. Kell-e még sorolnom, mert még nem szóltam a hazugságainkról, ami például a képmutatás. Nem szóltam a gondolatban vagy a tetlegesen véghez vitt házasságtöréseinkről. Nem szóltam a gyilkosságainkról. Nem szóltam az istentelen kívánságainkról, a mértéktelenségünkről, a haragunkról, amivel embereket gyilkolunk magunk körül. És közben mit csinálunk? Miközben más se teszünk, mint az Istennek, a világmindenség teremtőjének és urának a törvényeit lábbal tapossuk és felülírjuk, aközben az egész bűnkérdést így lesöpörjük a vállunkról, és lesöpörjük az asztalról is. Mondvá, hogy mi ezzel nem foglalkozunk. Az Isten azonban, testvérek, véssük ezt a szívünkbe, és képviseljük ezt máshol is. A bűnkérdést nem söpri le az asztalról. Sehol nem söpörte le, és nem söpri le soha. Ő úgy kezel bennünket, testvérek, akik lábbal tapossuk a törvényeit, mint lázadókat. És mint lázadók ki kell mondanunk, mint lázadóknak Isten büntetése jár. Mindnyájan tudjuk ezt. Aki lázad otthon, próbálja meg a gyerek föllázadni a család rendje ellen, mi jár neki. Vagy próbálja meg a másik föllázadni az én törvényeim ellen, mi jár neki. Sokszor igazságosan, máskor igazságtalanul. Isten részéről igazságosan jár lázadónak a büntetés. A büntetés, testvéreim, a Bibliában az Isten átka és az örök halál, a kárhozat. Amiről Jézus Krisztus maga is beszélt, és amiről tényleg szörnyű képekben beszélt. Hogy érzékeltesse velünk, hogy a bűnnek következményei borzasztóak, borzalmasak. Mindnyájan kivétel nélkül erre szolgáltunk rá. Én is, meg te is, mindnyájan, akik itt vagyunk. És azok is, akik nincsenek itt. Erre szolgáltunk rá. És ha így lesz, akkor 60-80 évnyi átkozott földi élet után nem megsemmisülünk, hanem örökre elkárhozunk, mert semmibe vettük a világ alkotójának, gondviselőjének, törvényadójának, a Szent Háromság Istennek a személyét, az ő akaratát, az ő szavát, amit a Bibliában elénk adott, és az ő törvényeit. És egyetlen egy appellát a szavunk nem lehet ellene, és nem is lesz. Kedves testvérek, itt jön a csoda. Mert Isten nem csak egy ilyen szent és igazságos Isten, aki nem nézheti el a bűnt és igazságosan megbünteti, hanem ugyanakkor egy szerető Isten is. És az egész Biblia azt mondja nekünk, hogy az ő igazságos haragját, az ő igazságos ítéletét másra öntötte. Nem ránk, akik rászolgáltunk, hanem helyettünk másra. Kire? Az ő saját lényének az egyik tagjára. A fiú Istenre. A fiú Istenre, aki eljött erre a földre a betlehemi éjszakában. Mint a názáreti Jézus. Aki azért jött erre a földre, mert magára vette a bűnösök gyalázatos vétkeit. És azok igazságos büntetését is. Tudta előre, ahogy beszélt is róla, hogy milyen halállal kell neki meghalnia. Milyen poharat kell neki kiinnia. Az Isten ítéletének a poharát. És amiért erre a földre jött, testvéreim, azt véghez is vitte. És számunkra, ha most itt a keresztre gondoltok, örökre titok marad az, hogy milyen szenvedésen és halálon ment keresztül ez a názáreti Jézus. Mert itt a földön nekünk halovány fogalmunk nincs az Istennek a szentségéről, a bűngyűlöletéről, az ítéletének a súlyáról és a kárhozatnak a mélységeiről se. Mi ezt nem tudjuk, de mindezt Jézus átélte. Átélte. Ő átérezte, ő megismerte mindezt a kereszten, amikor elviselte bűneink igazságos ítéletét. És kérdezzük most, mi az ő áldozatának akkor az eredménye? Mit ért el ezzel Jézus? Testvérek, áldozatával azt érte el, hogy a Biblia mondja, hogy Istennek haragja az ellene lázadó bűnös emberek iránt kialudt. Kialudt. Jézus helyettes áldozatáért, haláláért kiengesztelődött a bűnös emberek iránt, ahogy tervezte ősidők óta. És ennek maga Isten adta tanújelét azzal, hogy feltámasztotta fiát a halálból harmadik napon. És azóta tudhatjuk, hogy Isten nem igazságos haraggal, hanem igazságtalan megbocsátással, kegyelemmel fordul az ellene lázadókhoz. Hozzátok, hozzám, és hozzád is. És a világ ura arra kér minket, szelíden és csöndesen, hogy fogadjuk el a Bibliának ezt a tanítását, hogy tudnélik, Jézus eloltotta a világ urának ellenünk lángoló haragját. Fogadjuk el a bűneink bocsánatát, a kegyelem ajándékát, mint arra rászoruló bűnös ember, elhívja az Isten szavát, az Isten ígéretét. Egyúttal arra is kér minket Isten testvérek, hogy az Úr Jézus áldozatáért elnyerve a bűneink bocsánatát, kezdjünk vele új életet. Keressük most már a feltámadottnak az akaratát, kutassuk azt a Bibliában, és kövessük a hétköznapi életünkben. Szabjuk magunkat ahhoz, és Jézust követve már ne Isten ellen, hanem Istenért éljünk ebben a világban. Éljünk, de ne lázadókként a továbbiakban, hanem atyukat és megváltójukat szerető emberekként. Azt kéri Isten, hogy hangoljuk rá a lelkünket és az életünket a mindenség urának a hullámhosszára, és törekedjünk vele harmóniában lenni. A mindenség ura, testvérek, kegyelmesen és irgalmasan fordul hozzánk. De csak is azért az áldozatért, amit az Úr Jézus mutatott be ott a kereszten. Hát szabad nekünk, testvéreim, imádkozni az atyánkhoz, és kérni és elfogadni a bűnbocsánatot, amit megígért nekünk. És szabad azt mondani az atyánknak, hogy mostantól rád bízzuk az életünket, vezess minket és irányíts az otthonunkban, a vasárnapunkban, a hétköznapjainkban, a munkahelyünkön, a házasságunkban, a gyermeknevelésünkben, te vezérelj bennünket, Urunk, mert nem akarunk ellened, hanem mint téged viszont szerető emberek akarunk érted élni ebben a világban. Testvérek, mindez megvalósulhat, életünkben lezárulhat a lázadásnak az időszaka, és kezdetét veheti az Isten félelemnek, az igazi kereszténységnek a korszaka. Az átok korszaka véget érhet, és az áldás korszaka, a kárhozat korszaka befejeződhet, és az üdvösségnek a korszaka ránk köszönhet. Mindezt egyedül annak a Jézusnak köszönhetjük, aki ott és akkor, 2001 néhány éve, Jeruzsálemben, a Golgotán meghalt. Egyedül neki köszönhetjük, és egyedül érte lehet mindez valóság. Testvérek, mindezek után most tényleg azt kérem tőletek, hogy gondolkodjatok el először ezeken a nagyheti eseményeken a Biblia alapján. Ha nem tettétek volna, tegyétek meg, ne késlekedjetek ezzel. Másodszor azt kérném tőletek, hogy lássátok meg, és értsétek meg, hogy azokban az eseményekben, amik itt le vannak írva, százados, sőt évezredes proféciák teljesedtek be. És lássátok harmadszor, hogy ezek miért történtek. És hogyha mindezeket a dolgokat átgondoljátok, akkor fontoljátok meg, hogy a világ történelemnek a legfontosabb esemény sora ment végbe ott és akkor. Mert ez a világ történelemnek, testvérek, a legfontosabb esemény sora. Nem az a legfontosabb esemény, hogy Jézus karácsonykor a földre jött, bár a mi gondolkozásunk szerint karácsony a legnagyobb keresztény ünnep. Nem. Az is nagy ünnepünk. De nagy ünnepünk nagy péntek is. És még nagyobb ünnepünk húsvét. Mert ezek nem csak a kereszténységnek, hanem úgy gondoljuk, hogy a világ történelemnek a legfontosabb eseményei. Egészen a teremtésig visszamenő hatása van annak, ami ott történt. Sőt, ami minket jobban érint, a világ végéig tartó hatása és következménye van annak, ami ott történt a kereszten. Egyszerűen csak is azért az áldozatért kerülhetünk ki az Isten átka, az ő jogos büntetése alól. És ezért nyerhetünk áldást az Istentől, ajándékozhat meg minket boldog földi élettel is, és boldog örök élettel is. Egyedül azért, ami ott történt. Úgy mondhatjuk, hogy a világ történelemben, testvéreik, nincsen az Úr Jézus halálához és feltámadásához hasonlítható esemény. Ez annyira kiemelkedik az összes történelmi esemény közül, annyira egyedi, hogy nincs hozzá hasonlítható. Nagy esemény a második világháború, nagy esemény ez, nagy esemény az, de ennél nagyobb nincsen, testvérek. És én most attól óvnálak benneteket, attól óvnám magamat is, de most benneteket is ettől óvlak, és óvjatok másokat is, hogy a világtörténelemnek ezt a legfontosabb eseményét, amikor Isten cselekedett a mi megmenekülésünkért és üdvösségünkért, Istennek ezt a cselekedetét ti semminek gondoljátok. Jelentéktelennek, olyannak, amivel nem érdemes foglalkozni, amiben nem érdemes belemenni, amiről nem érdemes beszélgetni, amit nyugodtan figyelmen kívül lehet hagyni, mert sokkal fontosabb, hogy mi történik itt, ebben a városban, vagy nem tudom, az országunkban. A legfontosabb esemény, a történelem középpontja, testvérek. Ne menjetek el érzéketlenül ezek mellett az események mellett, mert örökre átkozni fogjátok azt a napot, amikor ezt megtettétek. És örökre áldani fogjátok azt a napot, amikor megteszitek ezt. És kimondjátok imádságba, hogy Atyám, köszönöm, hogy Jézusért megbékültél. Köszönöm, hogy most kérhetlek, hogy bocsáss meg nekem. És köszönöm, hogy most rád bízhatom az életemet. Köszönöm, hogy Krisztusért elfogadtál. Hadd kezdjek most veled egy új életet. Áldani fogod azt a napot, nem csak a földi életedbe, halálod után is. Amikor éltél ezzel a drága lehetőséggel, amit a Krisztusunk szerzett meg minékünk. Csak te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Bárcsak kívánnám Istentől, válaszolhasd, hogy én tudom, hogy mi történt ott. Tudom, hogy értem történt mindaz, és legyen érte áldott az Isten. Kedves testvérek, most egy imádságot mondanánk, együtt aztán a mi atyánkot elmondjuk, éneklünk, és utána pedig lesz egy kis szeretett vendégség, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki itt van. Tehát hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, te teremtetted ezt a világot, és te adtál ennek törvényeket is. És olyan szép látnunk, hogy a természet rendje követi is azokat. És olyan szomorú látnunk, hogy mi meg nem követjük. És még rajtunk kívül hány ember nem követi. Urunk, rászolgáltunk a te igazságos ítéletedre, átkodra és a kárhozatra is. A földi pokorra és az örök pokorra is. De Urunk, köszönjük néked, hogy bűneink miatt nem bennünket akarsz büntetni, hanem megbüntetted egyszülött fiadat, a názáreti Jézust. És köszönjük, hogy az ő áldozatáért kibékültél irántunk, s hozzánk szeretettel, kegyelemmel és irgalommal közeledsz. Segíts, Uram, hogy élni tudjunk ezzel az indulatoddal, és el tudjuk fogadni bűneink bocsánatát, és új életet tudjunk kezdeni a te vezetésed, a te irányításod alatt. Mely boldog élet, mely áldott élet, mely örök élet. Kérünk téged arra, hogy segíts minket, a történelem központját, Krisztusunk áldozatát ott a kereszten egyre inkább megismerni, megérteni, hogy századokkal előtte miért is beszéltél róla, és századokkal most utána miért beszélsz még mindig erről. Segíts, hogy fölfogjuk, hogy a világtörténelem központjával állunk szemben. Segíts minnyájunkat, hogy egyikünk se menjen el, amellett, amit ott cselekedtél üdvösségünkért. Segíts, hogy a tieid lehessünk, és veled élhessünk, halhassunk, és maradhassunk örökre. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, amit értünk cselekedtél, tiszta szeretetből. Légy áldott, hogy bűneinket és azok ítéletét elhordoztad és elvetted rólunk. Köszönjük, hogy föltámadtál és élsz. Köszönjük, hogy te is nyújtott felénk a kezünket, hogy kapaszkodjunk beléd és bízzuk rád magunkat. Segíts, hogy így tehessünk minnyájan. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságainkat. Ezt a mostani imádságot is kérünk, maradj velünk. Maradj itt a gyülekezetünkben, áld meg a mi otthonainkat, és add, hogy igazi húsvét ünnepünk lehessen ebben az esztendőben. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük el akkor a 348. énekünknek ezt a néhány versét. 348. énekünk első három versét. Az első vers így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott, mi megigazulásunkért.
Thank you.
Szeretettel hívjuk tehát a testvéreket most a kis szeretett vendégségünkre, és hívjuk a holnapi istentiszteletekre, és holnap utáni istentiszteletünkre, és holnap 9 órakor lesz istentiszteletünk, és 10:30-kor úrvacsorosztással egybekötve, és húsvét második napján 9 órakor lesz úrvacsorás istentiszteletünk. Egyúttal húsvét másnapján már itt lehet maradni, és lesz egy gyülekezeti ebédünk, egy babgulyás főzünk. Mindenki, aki szeretne ezzel részt venni, szeretettel hívjuk és várjuk húsvét másnapjára. Addig is áldott húsvéti ünnepet kívánok a testvéreknek.